A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az európai mezőgazdaság jövőjéről, az előttünk álló kihívásokról tárgyal több mint 500 gazda és gazdaszervezeti vezető az elmúlt hétvégén Bukarestben. A gazdák és a piac helyzete, a geopolitikai konfliktusok, az infláció és az Európai Unió mezőgazdasági politikája képezték a fő témákat a COPACOGECA kongresszuson. Az eseményen részt vett az RMG Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós is, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Gyakran hallom öntől a COPACOGECA megnevezést, ami érdekesnek is tűnik. Mi is ez a szervezet, ez a megnevezés tulajdonképpen?
A COPACOGECA az uniós gazdák egyesületeinek, szövetségeinek az uniós szövetsége. A COPA az a gazdaegyesületeknek a szövetségét, a COGECA pedig az uniós szövetkezeteknek, uniós szintű szövetkezeteknek a szövetségét jelöli. Már több mint 20 éve gyakorlatilag a két uniós szövetség együtt képviseli az uniós gazdáknak az érdekeit, elsősorban az uniós olyan döntéshozók szintjén, ami meghatározza a mindennapjainkat, meg a tevékenységünknek ugye azt a keretét, amiben most már fogalmazunk úgy, hogy megengedik, hogy a tevékenységünket végezzük.
Tudják érvényesíteni érdekeiket európai szinten? Mit tapasztalnak?
Nehezen. Itt azért az elmúlt egy-két ciklus az rámutatott arra, hogy gyakorlatilag egyfelől egy picit a süketek párbeszéde zajlik, másfelől pedig olyan kereteket határoz meg, és hoznak olyan határozatokat a bizottság részéről, mezőgazdasági bizottság részéről, ami a mostani állapotokra levetítve vagy kivetítve mondhatjuk, hogy a gazda társadalom ellen irányul.
Elmondhatjuk, hogy a mezőgazdaság az a szakága a nemzetgazdaságnak, amely a legtöbbet fordítja a klíma- és környezetvédelemre, és mindezek mellett mégis az van, hogy már többször beszélgettünk róla, ugye, hogy a gazda konkrétan a tehén a hibás a környezetszennyezésért, miközben adatok szerint a rendelkezésre álló költségvetés mintegy 30%-át fordítják a mezőgazdaságban arra, hogy a klímaváltozást valamelyest visszaszorítsák, a folyamatokat pedig lelassítsák.
Itt olyan háttér intézkedések és háttér döntések születnek pont a klímavédelem, akár a klímavédelem és akár a gazdákra vonatkozó döntések kapcsán, ami gyakorlatilag ellentmondásos vagy érthetetlen pont a mi tevékenységünk szempontjából. Azt, hogy a gazdát tesszük felelőssé a klíma melegedésért, a globális melegedésért, vagy azt mondjuk, hogy a széndioxid kibocsátásért mi vagyunk a felelősek. Én ezt úgy gondolom, hogy egy óriási egyfelől tudatlanság, másfelől talán célzottan a bűnbak keresése úgy, hogy közben óriási pénzeket arra fordítanak, hogy a gazdaságnak más szereplőit támogassák. Itt, ha nincs mezőgazdasági termelés, és ugye a szántott területek nincsenek bevetve, azon nincs sokkal nagyobb lomfelületet jelentő kultúra, ami megköti a széndioxidot a levegőből, akkor mondjuk úgy, hogy ebben a szempontból nincsen klímavédelem. Azt, hogy a üvegházhatású gázoknak a kibocsátását a mezőgazdaságnak a a számlájára írják. Én ezt úgy gondolom, hogy méltatlan és messze nem állja meg a helyét, vagyis ezek nem valós adatok. Eleve a széndioxid szükséges a növényvilágnak az éltetésére, hát ha nem volna fotoszintézis és azon keresztül a levegőben lévő széndioxidból a növények nem állítanának elő oxigént, akkor gyakorlatilag oxigén nélkül maradnánk. Aval viszont a bizottságnak nincsen problémája, hogy úgy építünk fotovoltaikus parkokat, mindjárt beborítjuk egész Európát velük a legjobb mezőgazdasági területeinket feláldozva, ami persze termel valamennyi elektromos áramot abban az időszakban, amikor amúgy is sok van. Tárolni ezt nem tudjuk, ha tárolni akarjuk, akkor még környezetszennyezőbb technológiákkal akkumulátort gyártunk, és azt utána működtetjük úgy, hogy az se gazdaságos. Ugyanakkor a teherforgalmat a közutakra tereljük, autópályát építünk még több mezőgazdasági területet elfoglalva, ezen dízel hajtású járműveket, ugye millióit furikáztatjuk lefel, és utána a tehén tesszük felelőssé a klímaváltozásért. Szóval ezek olyan kettős mércék egyfelől, másfelől pedig olyan intézkedések, ami látszik, hogy gyakorlatilag nem arról szól a történet, hogy tényleg egy reális, valós klímavédelemről, zöldítésről, fenntarthatóságról beszéljünk, hanem olyan gazdasági érdekeket vagy gazdasági szereplőket hozunk helyzetbe, ami pont az ellenkező hatást éri el.
Van összhang a nyugat-európai és a kelet-európai gazdák között e téren?
A gazdáknak a problémái azok uniós szinten is mondjuk úgy, hogy közös. Most persze vannak olyan régiók, unión belül vannak olyan országok, akiknek természetesen megvannak a specifikus problémái. Vannak, ahol ugye bizonyos ágazatok akár túlsúlyba kerültek, pont a nem megfelelő szabályozás miatt, vagy a túlszabályozás miatt, itt akár gondolok arra is, hogy mondjuk Dániában annyi sertéstelep van, ami akár az egész uniót képes volna ellátni, és normális, hogy azt az ottani környezet ezt a terhet nem a megfelelőképpen tudja kezelni, vagy kompenzálni, vagy akár a szarvasmarha tartó farmok Hollandiába, de hát ezeket természetesen lehetett volna akár egy-két évtized távlatába úgy rendezni, hogy legyen európai egyensúly ebbe. Gondolok itt arra, hogy akkor megint ne a holland tejet így a román gazda, bocsánat, gazda a fogyasztó, meg hát mondja gazda is adott esetben, vagy innet szállítsunk Hollandiába olyan terméket, amit amúgy ott is meg lehetne termelni. Szóval megfelelő olyan fejlesztési stratégiák nélkül, ami tényleg a fenntarthatóságot, a gazdaságosságot és természetesen ezeknek keretén belül úgy a környezetünknek a védelmét, mert ezek a klímát, ezek én úgy gondolom, hogy ezek olyan mesterségesen kitalált szavak, amin keresztül pont a lényegről terelik el a figyelmet, és olyan szereplőket tesznek felelőssé, akár társadalmi rétegekre vonatkoztatva, akiknek ebbe nemhogy negatív, hanem pont pozitív hozzájárulása van.
Az európai mezőgazdaság jövőjéről, az előttünk álló kihívásokról tárgyal több mint 500 gazda és gazdaszervezeti vezető az elmúlt hétvégén Bukarestben. Mai meghívottam az RMG Maros szervezet elnöke Fazakas Miklós, aki részt vett az eseményen. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ezen túlmenően a klímavédelmen, illetve a mezőgazdaság és a klíma kapcsolatán túlmenően melyek voltak a fő témák, amelyekről tárgyaltak még a kongresszuson?
Pillanatilag érdekvédelmi szinten a 2027 utáni támogatásokról a legnagyobb vita. Itt a bizottságnak, az Európai Bizottságnak az a javaslata, hogy úgymond országokra levetítve ne legyen mezőgazdasági támogatás. Ezt ők úgy képzelik el, hogy akkor abba a csomagba, amit egy-egy ország megkap egy 7 éves ciklusra, azt egybe, egy összegbe odaadják minden országnak, és akkor a nemzetállamok majd eldöntik, hogy milyen mértékben és milyen ágazatot vagy milyen stratégia mentén támogassák a gazdákat. Ezt úgy mi, mint ahogy látom, a 27 ország többsége, gazdaszövetségének a többsége ezt elutasítja. Mi is, itt remélem, hogy lesz majd egy olyan közös álláspont, ami elfogadhatóvá tud válni, akár uniós szinten is. Persze itt azért még van egy pár év, ha bár az eddigi tapasztalatokat alapul véve azt látjuk, hogy elég nehezen lehet egyezkedni. Itt az utolsó, vagy igazából a mostani ciklusban is gyakorlatilag 2 év késéssel került elfogadásra az amúgy aktuális támogatási törvény és rendszer, ami hát eléggé méltatlan és ugye kontraproduktív, hogy így mondjam.
Miért elfogadhatatlan ez, amit az Európai Bizottság javasol a gazdák számára?
Eddig is a problémát alapvetően az jelentette, főleg a közép-kelet-európai országok, országoknak, de nem csak, hogy nem volt egységes, és nem volt azonos mértékben a támogatás a tagállamok között. Szóval mi és Bulgária, a 27 ország, ugye két legkisebb támogatását kaptuk, itt hektáronként körülbelül 100 euró, azt meg ilyen olyan kiegészítésekkel úgy fel lehetett tornászni 150 euróig körülbelül. Szemben mondjuk a holland 870-nel, vagy akár a német 600 körüli verset, persze itt lehet sorolni, hogy kinek mennyivel volt több, vagy adott esetben kevesebb. Azonos feltételek mellett, ugye a közös agrárpolitikai kerettörvényen belül meghatározott előírások és korlátozások kontextusában azt, hogy ilyen mértékű eltolódások legyenek a támogatásba, az megint ugye nem egy reális versenyhelyzet, nem azt javítja, hogy legyenek a farmok sokkal hatékonyabbak, hogy tudjunk olyan mezőgazdasági tevékenységet végezni, ami hosszú távon is fenntarthat, ugyanakkor megfelel azoknak az irányelveknek, amit különben mi is vallunk itt megint ugye környezetvédelemre és fenntarthatóságra vonatkoztatva. Szóval a mi megközelítésünk, és hogy látom itt sokaknak az, hogy vagy egységes támogatás legyen, vagy egyáltalán ne legyen. Azért reális versenyképességet jelentene. Itt azt, hogy egyáltalán ne legyen támogatás, ugye ezt a gazdáknak valószínű, hogy elfogadhatatlanul hangzik adott esetben, de azt azért szeretném jelezni és értetővé tenni, hogy amit mi támogatásnak nevezünk, az igazából egy kompenzáció. Az a kompenzáció, amit a közös agrárpolitikai törvények keretén belül bizonyos termelési korlátozásoknak köszönhetően mi azért kapunk, hogy azt a jövedelem kiesést és azt a plusz feladatot, amit vállaltunk, vagy amit vállaltatnak a gazdatársadalommal, kompenzálni tudják. Itt túl azon, hogy az értékesítésben milyen negatív hatások voltak, itt ugye az árakra, a termények áraira gondolok, energia árakra gondolok, amit megint ugye világszinten is az unió a legmagasabb energiaárakkal, a legalacsonyabb mezőgazdasági termékárakkal és a legversenyképtelenebb gazdasági környezettel rendelkezik ebbe a pillanatba. Úgy, hogy közben minden tájáról a világnak be lehet ugye hozni adott esetben ugye most már vámmentesen, akár Ukrajnából, akár dél-amerikai, vagy akár amerikai országokból, de igazából szinte mindenhonnan azokat a termékeket, amik olyan körülmények között termelődnek, amit nem korlátoz gyakorlatilag semmiféle, hát mondjuk úgy, hogy a mi termelési kontextusunkban negatív tényező. Szóval azt, hogy 60%-át kivonják a növényvédőszereknek. Ugyanakkor az ilyen növényvédőszerekkel, aki különben sokkal olcsóbb és az eddigi tapasztalatok szerint hatékonyabb növényvédelmet tudott jelenteni, az ilyen növényvédőszerekkel termelt élelmiszerek bejöhetnek az Unióba, és a feldolgozás, az élelmiszer feldolgozás gyakorlatilag ezekre alapszik. És nekünk viszont ezeket nem használhatjuk. Ott akkor azért komoly kérdések merülnek fel, hogy végül is mit szeretnénk az uniós mezőgazdaságunkkal kezdeni. Fel akarjuk számolni a mezőgazdasági termelést? Nem szeretnénk, hogy létezzen továbbra a gazda réteg, gazdálkodói réteg? Ha ez a cél, akkor azt mondom, hogy nagyon jó úton jár a bizottság. Mi ezt természetesen nem osszuk. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is a gazdatársadalom, a többségi társadalom alapja. A tevékenységünk az egy olyan tevékenység, amivel az egészséges élelmiszert és környezetünket is akár ugye védve tudunk termelni, és erre továbbiakban is úgy gondolom, hogy szükség van, és remélem, hogy ezt a többségi társadalom is így gondolja, még akkor is, hogyha most már szép lassan a szintetikus élelmiszerek valószínű, hogy ugye tudatlan fogyasztása nagyobb teret nyert, mint eddig bármikor.
Azt írja Csaba SMS-ben, jó napot kívánok, hihetetlen, hogy mekkora befolyást gyakorolnak bizonyos érdekek, akik nem tudják megállapítani, hogy milyen színű az igazi tehén, vagy hogy a zöldségek nem az üzlet polcán teremnek, stb. Ez mással nem magyarázható, csak anyagi érdekkel. A gazdák is fel kell lépjenek, láthatóan, különben el lesznek taposva, tisztelettel Csaba írja.
Teljesen egyetlen.
Erről beszélgettünk ugye a műsorunk első felében. A geopolitikai helyzet, a most kialakult helyzet mennyire befolyásolja a gazdák helyzetét, hiszen most már ugye ez volt a második esztendő, amikor, amióta Ukrajnában háború dúl, és hát ön is említette, hogy vámmentesen jöhetnek be akár milyen mezőgazdasági termékek. Ezt a részét mennyire tűri, mennyire bírja még elviselni a gazdatársadalom?
Semennyire. Hát az látszott, ugye itt az elmúlt 4 évnek, azért szeretnénk ebbe a szempontból, hogy ilyen kontextusra megközelíteni, pont azért, hogy hát mondjuk nyilvánvaló legyen mindenki számára, vagy érthető legyen mindenki számára, hogy hogy kerültünk, vagy éppen a mostani helyzetén mi a felelős. Itt ugye kezdődött a Covid-dal, de ugyanakkor 2020-as országos asszállyal, ami ebben az évszázad legnagyobb asszálya volt, akkor energiaárak robbanása, háború, még egy asszály, ukrán vámmentes mezőgazdasági termékeknek ugye elözönlötte gyakorlatilag az európai piacot, itt a szolidaritási folyosó volt gyakorlatilag egy ilyen öngyilkos vállalkozásra formálódott ez a történet. Nem véletlenül voltak ugye a tüntetések, a gazdatársadalom a szolidáris az ukrán gazdákkal is, de azt, hogy gyakorlatilag úgy engedünk be unió területére mezőgazdasági terméket, itt az előbb is utaltam arra, hogy akár a növényvédő szerek, akár más korlátozások, amit minket köteleznek, ugyanakkor erre megfelelő kompenzációt se kapunk, így a piacot is elveszik tőlünk, ez így fenntarthatatlan. Tegnap az országos mezőgazdasági kiállításon és vásáron voltunk Bukarestben, ott is látszik, hogy gyakorlatilag konganak a a standok előtti terek, nagyon kicsi a látogatottság, nincsen pénz, panaszkodnak a forgalmazók is, úgy a gép, mint az input forgalmazók. Tudjuk azt, hogy Románia szintjén több mint 1,4 milliárd euró tartozást halmoztak már fel a gazdáink, akik már több mint 3 hónapja nem tudják, vagy több mint 3 hónapot meghaladó részletfizetési elmaradás van. Ugyanakkor csak az idei aszály kontextusában több mint 4 milliárd euró hiányzik a gazdák zsebéből, és ez már a negyedik negatív év, hogy így gyakorlatilag nincs, amiből finanszírozni azt a tevékenységet, amit ugye eddig is végeztünk. Itt gyakorlatilag nincs olyan ágazat, ami valamivel jobb helyzetben lenne. Szóval ilyen körülmények között nem is igazán tudjuk, hogy mi az, merre kellene elmozdulni. Ugye szuperválasztási év, itt mindenki mindent ígér. Ugyanazokat próbáljuk, gondolom, megválasztani, akik amúgy véleményem szerint pont felelősek az elmúlt 1-2-3 évtized politikájáért. Én úgy gondolom, hogy felelőtlenségért. És hát akkor most reménykedünk abba, hogy az eddigi felelőtlen hozzáállásból felelős hozzáállás lesz, akár országos, akár európai szinten. Nagy az elkeseredettség, és megmondom őszintén, hogy ebben a kontextusban nagyon nem is látjuk a megfelelő kiutat.
Állami beavatkozás nyilván szükséges lenne, de van valamiféle akarat, hiszen hallani időnként hírekben, hogy az aszálykárok enyhítését a kormány valamilyen intézkedésekkel próbálja elérni, de ez reális segítség a gazdáknak? Egyáltalán hozzájutnak ezekhez a pénzekhez?
Hát hozzájutnak azok, akik ugye elszenvedték az akár 100%-os aszálykárt. Mondjuk ebből a szempontból itt a régióban, itt gondolok Székelyföldre, de akár Erdély nagyobb területére is. Szerencsére azért volt kalászos gabonatermés is elfogadható, és ugyanígy a kukorica vagy a kapásnövények is mondjuk úgy, hogy olyan 50-60-70%-ba megteremtek. De az alacsony árak így sem biztosítják azt, hogy akkor ez jövedelmező tevékenység legyen. Arra alkalmas, hogy legalább folytatni lehessen bizonyos szinten. Itt azért látjuk, hogy hát az emberek aratnak, vetnek, gazdáink. De több olyan negatív hatás is van, itt gyakorlatilag a munkaerőhiány az egyik, ami megint egy negatív hatás, a munkaerőnek az ára, ugyanakkor azok a kompenzálások, amiről eddig is beszéltünk, messze nem képesek ezeket ellensúlyozni, és természetesen az országnak a támogató képessége vagy gazdasági potenciája arra messze nem elég, hogy ezeket a kieséseket, amiről beszéltem, kompenzálni tudná. Hát hogyha beszélünk most itt 5,5 milliárd euróról, hát összesen nincs egy évi költségvetése már a gazdatámogatásoknak ennyi. Szóval itt nem a támogatásba kellene gondolkodni, hanem és nem a kompenzálásban sem, hanem olyan körülményeket kellene teremteni, ami lehetővé teszi, hogy mi eredményesen tudjunk termelni, ugyanakkor olyan áron tudjunk értékesíteni, ami biztosítja a jövedelmezőséget és a fenntartatóságot. Ez a két szempontnak az érvényesülését gyakorlatilag az Európai Unió gátolja. És itt merülnek akkor fel a jogos kérdések, hogy akkor gyakorlatilag ki kivel, és miért van.
A digitalizáció mennyire jelenthet megoldást a mezőgazdaság számára, hiszen sokat hallunk arról, hogy már önjáró munkagépek, mesterséges intelligencia által vezérelt munkagépek vannak a földeken, de olyan körülmények között, ahogy ön is mondotta, hogy már több mint 1 milliárd euró tartozásuk van a gazdáknak, vagy megközelíti a 1,5 milliárdot, ilyen körülmények között jut-e hasonló beruházásokra, vagy a kérdésem, az alapkérdésem az, hogy egyáltalán ez megoldás lehet? Vagy megoldás kell, hogy legyen, mert más nincs?
Digitalizáció az ugye jelenthetne azt is, hogy akkor a most regnáló bürokráciát egy picit visszafogjuk, vagy szabályozzuk. Az elmúlt 10 évnek a tapasztalata számunkra az, hogy gyakorlatilag a digitalizáció címe alatt a mi adminisztratív munkánk a sokszorosára növekedett, és olyan abszurd gyakorlatokkal, ami egyszerűen érthetetlen. Itt létezik ugye már elektronikus aláírás is, de én azt kinyomtatom, aztán majd elviszem valamelyik irodába, egy intézményen belül le és felsétálunk avval a papírral, amit igazából ugye a digitalizáció beszélünk, nem is kéne létezzen, eleve nem is kéne én intézményekbe járkálnom, mint gazda, de ezt teszik, mindent külön kinyomtatunk, doszárba teszünk, most ugye nem sínesbe, hanem egy másikba, aztán avval megyünk egyik ablakról a másikra, és közben amúgy mi még hatékonyan termelni is kellene. Természetesen ilyen körülmények között nem igazán megy. Most az előbb is kérdésben adott, hát az a szárazság, az aszály kompenzáció, ami most 1000 euró per hektár, ami a befektetésnek 1/5 jelenti, vagy még annyit sem, attól függ, ugye, hogy milyen kultúráról beszélünk, és milyen technológiát alkalmazott az illető gazda, az messze nem alkalmas, ugyanígy ez sem segíti véleményem szerint a gazdákat.
Hogyan viszonyultak a bukaresti Copacogeca kongresszushoz a román, illetve a magyar agrárminiszterek, Florin Báró, illetve Nagy István, hiszen ők is ott voltak. Nem tudom, hogy még volt más agrárminiszter is jelen?
Miniszter nem volt jelen, hát ugye Nagy István agrárminiszter a Magyar Uniós Elnökség kapcsán az uniós mezőgazdasági bizottságnak az elnöke is ebbe a minőségbe vett részt, az egyik leghatározottabb fellépése és beszéde volt. Meg is fogalmaztam utána egy műsorban, még meg voltam hívva, és hiányoltam is különben a gazdaszövetségek részéről a sokkal vokálisabb és határozottabb fellépést a problémáink megoldására. Mind a két említett miniszter határozottabban képviselt bizonyos álláspontokat, ami különben a gazdáknak az érdekét képviseli vagy képviselheti az elkövetkező támogatási ciklus kontextusába is.
Létezik, vagy létrejöhet, hogyan látja a valós párbeszéd az Európai Bizottság és a gazdaszervezetek között? Mert egyelőre a párbeszéd, hogy az irány az nem ugyanaz.
A párbeszéd az valós, csak az irányok egészen másak. A bizottság, amit képvisel, valami egyszerűen még értelmezésre tudjuk, akkor talán fogalmazzak így. Én már 2 évtizeddel ezelőtt is megfogalmaztam, hogy gyakorlatilag mi egy olyan zsákutcában vagyunk, ami sehová nem vezet. Ez most már kezd formálódni uniós szinten is, hogy gyakorlatilag tényleg azok a célkitűzések, amiket a bizottságok az elmúlt 1-2 évtizedben megfogalmaztak, az se a klímavédelmet, se a gazdálkodóknak a fenntartatóságát, se a tevékenységünknek azt a szinten tartását vagy jövedelmezőségét nem biztosítja, ami alapján megfogalmazottak. Ami érthetetlen számunkra az igazából az, hogy 27 ország miniszterei, szakpolitikusai hogy képesek ilyen irányelvek mentén tárgyalni, amikor tudjuk, hogy gyakorlatilag ezek nem a valóságról, nem az említett szempontokról szólnak. És én nekem véleményem szerint pont ez vezetett ide, most egy patthelyzet különben, amikor egyfelől a pénz is elfogyott, a A lehetőségek is elfogytak, természetesen, ami nem megfelelő, már én gondolok, uniós politikának köszönhetően, és akkor ebből szeretnénk mégis valamit összehozni, úgy, hogy közben az uniós képviselet az gyakorlatilag minimálisat változott, vagyis látszik, hogy hát az irány az körülbelül marad. Szóval ilyen körülmények között nem tudom, hogy a párbeszéd mire fog elég lenni, úgy, hogy közben egyértelmű, hogy azok az érdekek, amit mozgatják ezt a politikát, az nem a mi érdekünk.
Mennyire egységes ma a közös agrárpolitika?
Hát ennyire. Röviden elnézést, hogy ezt ilyen röviden akarom megválaszolni. A 27 ország ugye egész Európát fedi le, természetesen úgy a gazdálkodói struktúrákban, úgy a klimatikus körülmények, úgy más gazdálkodói érdekek, azok hát ha nem is azt mondom, hogy 27 féle, de minden esetre nagyon sok féle, és itt pont az is, annak is kellene érvényesülnie, hogy minden országnak legyen meg az a szabad mozgástere, amin belül azokat a körülményeket szabályozza, ami mondjuk egy közös célnak az elérése érdekébe szükséges volna. A kulcs az a közös érdek. A közös érdek, amivel a mezőgazdasági környezetet terhelik uniós szinten, ugye itt a mezőgazdasági bizottságról beszélünk alapvetően, az úgy gondolom, hogy téves. És ezt nem csak én, hanem gyakorlatilag hát én ugye mind országos szövetségi alelnök minőségembe fogalmazom meg ezt a gondolatot, ami természetesen a szövetségnek az álláspontja is.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az RMGL Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.